114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a Civil Rádiót befogni interneten az online adást, úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió.
I call your name, but you're not there. Was I to blame for being...
Egy érdekes felhívást, illetve egy levelet szeretnék felolvasni, mielőtt a mai délutáni magazint megkezdjük. Jó napot kívánok, Péter Ferenc vagyok, de a bevezető köszöntővel majd mindjárt meg a mai két óra tartalomjegyzékével is. Szóval Pilisboros Jenőről, a Pilisboros Jenői polgármester Tömöri Balázs a falubeliekhez szólt a következő levéllel, Facebookon találtam ezt. Tisztelt Pilisboros Jenőiek, köszönöm az előző, tegnap esti bejegyzésre adott elgondolkodtató véleményeket. Megosztottság növekvő hatása miatt néhány perccel lemondtam Menzer Tamás országgyűlési képviselő október 22-i nemzeti ünnepen elmondani tervezett Pilisboros Jenői beszédét. Nem jól ítéltem meg a napi darálóban a helyzetet, és sok más szempont is fölmerült, és elgondolkodtatott azon felül, hogy figyelembe kell vennem azt is, hogy a falubeli szavazók is pártpolitikai alapon megosztottak. Azt szeretném, hogy maradjanak a faluban megélt nemzeti ünnepeink aktuális pártpolitikától és megosztottságtól mentes, mindenki számára nyitott és méltóságteljes események a jövőben is. Aminek a történelmi eseményeket feldolgozó iskolai színi előadás hagyományosan a fénypontja. Sokan vannak ezzel így. Ez az iskola, a szülők, a gyerekek, a falu számára az elmúlt évtizedekben kialakult fontos kincs. Aki másként akarja megélni ezeket a nemzeti ünnepeket, annak van lehetősége egyéb országos rendezvényeken, eseményenként különböző módon ünnepelni. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a teremben a választási kampány során ne lehetne kampányolni minden jelöltnek. Erre természetesen korrektül lesz lehetőség az indulóknak, de elválasztanám a nemzeti ünnepektől. Ez pedig nem azt jelenti, hogy tudomásom lenne róla, hogy Menzer Tamás kampányolni akart volna az október 23-ai ünnepségen, de személyétől nem lehetséges a pártpolitikát elválasztani. Köszönöm a véleményeket és a visszajelzéseket, a megértést mindenkitől. Szóval egy nagyon emberinek, számomra nagyon emberinek tűnő hang, ami a mostani napokban, meg bármikor is persze talán érdekes lehet, és akkor el is kezdjük tulajdonképpen a ez a két óra tartalmának a bemutatását is.
Az első témánk a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratóriummal lesz kapcsolatos. ELTE innovációs napok lesznek november 5-e és 6-a között az ELTE-n, illetve az Eiffel Műhelyházban. Közös pontok, társadalmi innovációk a gyakorlatban. Ez lesz majd ennek a programsorozatnak a mottója, illetve címe. Megtudhatjuk majd Magyar Dánieltől, hogy mit is érdemes érteni ezek alatt.
A következő témánk Budapest elektronikus archívum, a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárnak egy új szolgáltatása. Farkas Ferenc, a könyvtár központi könyvtárnak igazgatója, akivel erről beszélgetni fogunk majd. Aztán a következőt is én ajánlanám, Locsolakoma, Zuglói Locsolókör, Bódis Lajos kollégánk egy érdekes interjút csinált Zuglóban, a maga környezetében. Volt néhány héttel ezelőtt a vízmegtartásról egy körkapcsolásos programunk, amikor az ország különböző részeiből a civil tudósítói hálózat tagjai interjúkat küldtek, és mindenféle mindenféle egyéb anyagokat, amivel ezt a témát körbejártuk. Lemaradt akkor Bódis Lajos, de egyáltalán nem probléma, hogy most hallgatjuk meg, nagyon aktuális. Szóval ez a felvétel következik majd.
Az Egyesek Ifjúságsegítő Egyesület egy érdekes országos programot hirdetett, ifjúsági szükségletfelmérő program, Számít a hangod, ez a címe. Szabó Laura kommunikációs tanácsadó lesz majd a vendégünk, akit az egyesek tevékenységéről, illetve konkrétan erről a fiatalok részvételiségét célzó programról fogok kérdezni.
A részvételhez egy másik ajánlásunk is van, Klimaheketon lesz Budapesten, méghozzá a klíma és környezetügyi főosztálya a fővárosi önkormányzatnak vezetője fog erről beszélni, hogy mit jelent ez. Valójában egy közösségi részvételi folyamat, erről fogunk beszélgetni vele. És a következő ajánlatot is én teszem, egy érdekes filmes filmes kollégánk, hajdani kollégánk, akit bemutatunk. Egy filmfesztivál volt, és október 17-én vetítették a Tiszapart moziban a sorsfordító építészet Jánosi János portréját, készítette ezt Zajti Ferenc és kollégái, és ugyanők a közeli napokban a 21. Göcsei filmszemlén több díjat is nyertek, szóval itt a filmes szakemberről Zajti Ferenccel fogunk beszélgetni. És akkor a harmadik ajánlásom is most már egymás után itt, Kortárs Parnasszus, élőt kortárs literatúra. Bán Ági, aki egy jellegzetes és nagyon aktív második kerületi polgár, helyi polgár, ő egy nagyon izgalmas élő irodalom kortárs sorozatot szervez, és erről fog beszélgetni nekünk. Ez az esemény ott a második kerületben lesz, és hónapokig fog tartani.
Sportrovatunkban pedig a Balaton felvidéki nyári bringatúrával foglalkozunk majd, amely jövő nyáron lesz, augusztus 23-án. Harangvölgyi Andrást kérdezem arról, hogy miért érdemes már most beszélnünk erről a sporteseményről.
És akkor az össze is foglalnám, hogy ennek a két órának a sportszerkesztője, hiszen éppen legutóbb ezt a témát ajánlottuk, Tarcsi Géza kollégánk lesz, a hangmester és hangtechnikus Petik András, és a szerkesztő műsorvezetők
Dudok Dávid
és Péterfi Ferenc. Maradjanak velünk, egy perc és indulunk.
Száztizennégy, 115, 116,
117 perc.
Elte innovációs napok lesznek november 5-e és 6-a között. Közös pontok, társadalmi innovációk a gyakorlatban. Ez a rendezvény címe, és a rendezvény célja, hogy közös térbe hozza a kutatókat, fejlesztőket, társadalmi innovátorokat, a szakpolitikai szereplőket és a piaci partnereket, szóval ez egy igen színes és sokoldalú rendezvénynek ígérkezik. Magyar Dániel van itt velünk a vonalban. Szervusz, én Dudok Dániel vagyok a Civil Rádióból.
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Segíts nekünk egy kicsit azzal kapcsolatban, hogy miért pont most van ez az esemény, és miért érdekes ez a társadalmi innováció szempontjából?
Egyrészt ez most már hagyomány, hogy minden évben van az 5-ös Loránd Tudományegyetemnek egy innovációs napja. Időnként ez a rendezvény relatív hosszabb, tehát mint most esetünkben is kétnapos. Legtöbbször erre most már ősszel kerül sor, november környékén. És most azért is nagyon aktuális, mert hogy a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratóriumnak egy mérföldköve következik el itt az év végén, és van nagyon sok olyan aktuális eredmény, amit szeretnénk bemutatni. Tehát a hagyományos programelemeken túl, mint amilyen a leginnovatívabb kutató, innovatív hallgatók, kari innovációs díjak átadása, tehát az innováció elismerése, az innováció megünneplése, és emellett szakmai programok, konferenciák, tulajdonképpen az idei innovációs nap fő hangsúly az a társadalmi innováció lesz.
Sok olyan szakemberrel, innovátorral találkozhatnak majd az érdeklődők, akikkel itt a Civil Rádióban is készítettünk már videós podcastes felvételt a Társbérlet című műsorunkban. Miért fontos az, hogy ők elmondhassák röviden, bemutathassák ezeket a programokat? Kik azok, akik igazán érdeklődnek ez iránt? Mi a párbeszéd igazából, mi a párbeszéd célja ezen a rendezvényen?
Az nagyon fontos, hogy tulajdonképpen akik bemutatkoznak és az eredményeket be társadalmi innovációs módszertan, mondjuk ami kifejlesztésre került a TINLAB keretében, az adott cégnél, adott szervezetnél hogy működik. Másrészt a társadalmi innováció iránt érdeklődő bármely szereplő számára nagyon hasznos ezt meghallgatni, hiszen inspirációt nyerhet arra vonatkozva, hogy partnerségekben milyen együttműködések, milyen újszerű, innovatív megközelítések hozhatóak létre.
Mindez kiemelten fontos a piacon mondjuk forrásteremtés vagy hosszú távú fenntarthatóság szempontjából is, gondolom, hiszen hogyha ezek a programok, kifejlesztett innovációk valóban működnek a gyakorlatban, akkor hosszabb ideig lehet őket fenntartani vagy finanszírozni őket, önfenntartóvá válhatnak.
Igen, ugye az innováció definíciójába legtöbbször beleértjük a fenntarthatóságot is, tehát hogy az gazdaságilag, pénzügyileg is önfenntartó módon tudjon működni. Azért a társadalmi innovációk esetében ez nem mindig feltétlenül elvárás, hiszen nagyon sok olyan jóléti fejlesztés van, amit nem feltétlenül a végső felhasználó célcsoport, hanem mondjuk a közszféra fizet meg, vagy a civil szféra, vagy a vállalati szféra finanszíroz, tehát ahol a vevő, vagy a végfelhasználó, az nem azonosak, de valóban, hogyha a partnerség elég széles körű ahhoz, hogy különböző szereplők megtalálják benne a szerepüket, ez lehet egyfajta szponzori jellegű szerep, mecenatúra szerep, filantróp szerep, de lehet a kormányzat részéről mondjuk egy kis léptékben kipróbált programnak, módszertannak a nagy léptékben való elterjesztése, tehát ilyen programszerű finanszírozása is, illetve van olyan társadalmi innovációnk, ami pedig piacképes, tehát piaci szereplők megrendelik, és bevezetik, és alkalmazzák. Tehát itt nagyon sokszínű az a finanszírozási csokor, amiből ezek fenntartható módon tudnak működni, de ezeknek a sokszínűség is bemutatásra kerül a rendezvényen.
Az ötödikei program is rendkívül színesnek és eléggé interaktívnak tűnik, a hatodikai pedig egy egészen érdekes megközelítés, társadalmi innovációs kiállítás és bőrze. Ez egy angol nyelvű esemény lesz. Mit érdemes erről tudni, mi hívta ezt életre?
Hát ez egyedi, és ilyen rendezvény először van Magyarországon, lesz Magyarországon. Európában van társadalmi innovációs nemzeti kompetencia központok hálózata. Minden országban van egy képviselő. Magyarországon az ELTE a társadalmi innováció nemzeti kompetencia központjának kijelölt szervezete, és most a nemzetközi partnereinket is meghívjuk egy közös nemzetközi rendezvényre, ahol azért a bemutatkozási lehetőséget főként a hazai szereplők fogják megkapni. Több hazai szervezet bemutatja társadalmi innovációs ötletét egy úgynevezett pitch, egy ilyen rövid bemutatkozás keretében. Lesz egy nemzetközi zsűri, aki egy értékelést, egy visszacsatolást is fog adni, illetve az egész napos rendezvény mellett az előtérben folyamatosan társadalmi innovációs szereplők kiállított posztereit lehet megtekinteni, és mivel a szervezetek képviselői is jelen lesznek, ezért beszélni velük, kapcsolatot építeni velük. Úgyhogy valóban egy sokszínű, innovatív és tulajdonképpen reméljük, hogy rendhagyó rendezvényre kerül sor, amit hogyha az érdeklődés és az igény is indokolja, akkor a későbbi években is szeretnénk majd megrendezni.
Hol találhatunk mindezzel kapcsolatban hasznos információkat? Kit vártok az eseményre? Ellátogathat-e bárki, regisztráció kötelese? Szóval hol nézhetünk mindennek utána?
Igen, a rendezvény regisztrációt igényel, de teljesen ingyenes a részvétel mind a kiállítóknak, mind a versenyzőknek, mind az érdeklődőknek, résztvevőknek. A TINLAP honlapján, a tinlap.hu honlapon, illetve az Eötvös Loránd Tományegyetem honlapján, az elte.hu honlapon is megtalálható a teljes két nap programja és a regisztrációs link, a regisztrációs felület is, úgyhogy mindenkit nagyon sok szeretettel és örömmel várunk.
Mi lesz a szereped majd ott ezeken a rendezvényeken? Azért mégis hosszú évek munkája kezd lassan beérni és kézzelfoghatóvá válni. Milyen érzés ezt látni, vagy figyelemmel kísérni ezeket a folyamatokat?
Hát én nagyon örülök ennek a mérföldkőnek, amit ez a rendezvény képvisel, és nagy öröm lesz meg igazából, nagyon, nagyon büszke leszek, nagyon, nagyon megtisztelő lesz látni azokat a társadalmi innovációs kutatócsoportokat, akiknek a munkáját valamennyire talán tudtuk az elmúlt időszakban támogatni, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy amikor megmutatják az eredményeiket a széles értelembe vett közönségnek, akkor milyen lesz a fogadtatás, vagy milyen lesz a reakció. Én persze a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratóriumot bemutatom, és tulajdonképpen a díjátadásokon, a kiállítás során is közreműködők, illetve hát nekem a fő célom most az lesz, hogy a nemzetközi látogatókat, érdeklődőket, nemzetközi partnereket összetudjam kötni a tinlabos kutatóinkkal, a kutatócsoportjainkkal.
ELTE innovációs napok, tehát november 5-én és 6-án, közös pontok, társadalmi innovációk a gyakorlatban. Ez lesz majd az ötödikei nap délutánjának igazán hangsúlyos része. Mindezzel kapcsolatban Magyar Dániellel beszélgettünk, az ELTE Innovációs Központ igazgatójával. Köszönjük szépen a munkátokat, gratulálunk a fejlesztőknek, a fejlesztésekhez, és reméljük, hogy folytathatjuk majd a társadalmi innovációk bemutatását. Köszönöm szépen, minden jót, szia!
Nagyon szépen köszönöm én is, minden jót én is, köszönöm! He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like
Néhány héttel ezelőtt itt a Civil Rádióban bemutattuk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak egy új kezdeményezését, amikor a korábbi környező települések egy részének a fővároshoz csatolásáról beszélgettünk, és ez egy új programja volt a város történet kapcsán az akkori beszélgetésünknek, és most egy újabb programról, egy újabb online szolgáltatásról hallottunk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárból, most pedig ennek a lényege, hogy a Budapest Elektronikus Archívum nyílik meg, azaz, mintha ez egy kicsit komplexebb, de és átfogóbb, sokkal több tartalmat kínáló kezdeményezés lenne. Farkas Ferenc a vendégünk, aki a Központi Könyvtár igazgatója. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat. Valóban így van. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár körülbelül olyan 3 millió dokumentummal rendelkezik, és abból itt a Központi Könyvtárban 1,7 millió tördünk, és ezt sokan azt gondolják, hogy ezek mind könyvek. Most ennek körülbelül a fele az, ami különböző más dokumentum, például akár fotók, plakátok, kis nyomtatványok, ilyesmik, ezek döntő többsége a Budapest gyűjteményhez tartozik. Az utóbbi években elindult egy elég aktív digitalizálási program, ami szeretné, hogy ezek a kincsek online is hozzáférhetővé váljanak. Ezeknek egy része már korábban is elérhető volt például a Hungarikán a portálon, de most valójában a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által létrehozott digitális tartalmakat kínálja egy közös keresőfelületen ez a bizonyos Budapest Elektronikus Archívum.
Azt is írják a sajtóanyagban, hogy új fejezetet nyit Budapest digitális emlékezetében ez a gesztus, és hát az is fontos a mostani alkalom és a mára bevezetőben vagy felvezetőben általam emlegetett korábbi megszólalás, hogy mindez Nagy Budapest megalakulásának a 75. évfordulójához kapcsolódik, tehát van itt egy aktualitása is. Mit jelentett ez egyrészt? Már erről elkezdett beszélni, hogy milyen hosszú távú, tehát több lépcsőből álló munka volt, mely gyűjtemények, amelyek itt kereshetők, és mire számíthatunk?
Azt azért tudni kell, hogy ezek most kimondottan a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tulajdonában lévő dokumentumoknak a digitális.
Tehát nem a hálózat egésze, hanem
a hálózat egésze, csak arra céloztam ezzel, hogy a könyvtár egyébként nagyon sok digitális tartalmat közvetít, tehát akár van elkönyvkölcsönzési szolgáltatásunk is, ami most ugye nem tartozik a témához, de van ilyen, nagyon sok adatbázist fizetünk, ilyesmi, de ezek mondjuk itt.
Tehát a sajátjukon kívüli dolgokat arra jutal most, igen, köszönöm ezt, hogy pontosítja.
Itt viszont kimondottan azok vannak, amik a saját gyűjteményünkből akár már korábban is digitalizálásra kerültek, vagy most célzottan, de ennek az egyik legnagyobb gyűjtemény része az úgynevezett Budapest Képarchívum, ahol a Budapest gyűjteményben őrzött fotóhagyatékoknak egy igen jelentős hányada, több mint 18 ezer fotó elérhető, és ez folyamatosan bővül. Ezeknek van egy része, ami szerzői jogvédett, tehát nem teljesen szabadon használható, de megnézhető.
Tehát más helyben megnézhető, arra utal.
Más része viszont teljesen szabadon használható.
Az meg azt jelenti akkor, hogy távolról is elérhető?
Így van. És sőt, hát tulajdonképpen ez a 18 ezer fotó az jelen pillanatban távolról szabadon megnézhető, használható, vagy nagyon izgalmasak például azok a tartalmak, amik szintén a Budapest gyűjteményhez kapcsolódnak, például a város egyesítéssel kapcsolatos térképek, vagy éppen a plakátgyűjteményből egy reprezentatív válogatás, ami hát még esztétikailag is, azt kell mondjam, hogy
egy-egy kornak egy ilyen lenyomata.
Viszont előbb kérdezett arról, hogy ez most csak a központ, vagy fővárosi szintű is elindult egy kezdeményezés, ami arról szól, hogy hát azért sokaknak a fiókjában lapulnak otthon hagyományos papír alapú képek, és ezeket azért mi szeretnénk, idézővetéve mondom, hogy megmenteni, és amennyiben valaki hozzájárul, akkor közkincsé is tenni. Ez az úgynevezett kölcsönkérjük emlékeit program, és könyvtárainkba lehet ezeket behozni, mi digitalizáljuk, és természetesen visszaadjuk az eredeti képeket a tulajdonosnak. Hogy van például egy megint másik kezdeményezés, ez az úgynevezett Rádai emlékprojekt. Rádai Mihály nevét azért biztosan még sokan most is számon tartják.
Igen, nyilván, igen, a város történettel.
és neki volt még 1982-ben a Király utcában egy nagy projektje, ami igyekezett az akkori állapotát, az akkori lakókat úgymond megőrizni az utókor számára, és most elindult egy úgynevezett közösségi tudományos projekt keretében, Enkusa Judit szakértő segítségével. Szeretnénk a Király utcát most újra hasonló módon felmérni, és az ezzel kapcsolatos tartalmak szintén ide fognak felkerülni erre a felületre.
Én egy kicsit...
Korábbi anyag az itt már elérhető.
Én egy kicsit egy korábbi helyzetre utalnék. Én egy 10-20 évvel ezelőtt egyszer helyi újságokról, helyi lapokról próbáltam tanulmányt készíteni, és kutattam mindenfélét, és a Rákospalota pestújhelyi újságokat találtam ott meg a Budapest gyűjteményben, lehetett azt, talán még mikrofilmek is azt hiszem voltak ezek között, amelyekről fölnagyították, lehetett kapni kópiát, és hát ez még ma is nekem nagyon értékes dolog, de mindenképpen nagyon izgalmas betekinteni a század, mondjuk a 19-20. Század fordulójának sajtó alakulásába. Ez csak egy részlet, csak akarom mondani, hogy nekem egy ilyen személyes élményem is volt ehhez.
Hát igen, valóban az a cél, hogy azért még bőven vannak kincsek a Budapest gyűjteményben, amik még nem digitalizáltak, és hát azért zajlik folyamatosan ez a munka, de nem csak a Budapest gyűjteményről van egyébként szó, hanem például a zenei gyűjteményünknek egy kotta gyűjteményét tettük közkincsi, ami a Budapesthez, budapesti élethez kötődő 19.-20. századi kottákból egy 700 darabos gyűjteményt jelent, illetve tervezzük ott a szerzői jogoknak a figyelembevételével kell majd megint eljárnunk az úgynevezett gondahagyatéknak a közzétételét is. Ez majd egy következő eleme lesz a folyamatnak. Vagy például van a Ferkes Zsuzsa Szabad Egyetemünk, a szociológiai gyűjteményünk szervezésében, ahol nagyon értékes előadások.
Így nyilván a szociálpolitikára irányul elsősorban ez a sorozat.
Ezeket a tartalmakat is szeretnénk közzétenni ezen a felületen, vagy éppen van egy podcast sorozat a zenei gyűjteményünknek is, ahol zenetörténettel kapcsolatban a muzsika és az idő kapcsolatára Hollós Mátéval kerültek fel. Tehát nagyon sokféle olyan dolog, ahol a könyvtár jelen van, jelen volt, és biztos, hogy az online térbe való úgymond kihelyezése az olyan emberekhez is elérhet, akik esetleg a könyvtárban bent közvetlenül nem kutatnak, viszont otthonról meg tényleg érdeklődnének iránta.
Éppen a kutatás, igen.
És ezek akár oktatási célra is használhatók, tehát mondjuk pedagógusoknak is, hogyha várostörténettel kapcsolatban merül fel egy téma, és akár olyan speciális dolgokkal, mint hogy most is itt vagyunk 1956 előtt, akkor mondjuk lehet olyan témákat keresgélni, amit fel lehet használni akár a tanórákon is.
Éppen a kutatással kapcsolatban jutott eszembe, hogy alapvetően egy nagyon nagy munka és nagy feladat ezeket a képeket beszkennelni, lefotózni, azokat digitalizálni, de minden mellett gondolom, hogy ebből egy adatbázis is épül olyan szempontból, hogy ezeket a fényképeket tárgyszavakkal látták el, valamilyen kategóriarendszerbe rendezték őket, hogy a keresést ezzel meg tudják könnyíteni.
Ez így van, és egyébként itt is vannak olyan partnerségek is, amikor külső segítséget is igénybe veszünk, például az Ötvös Loránd Tudományi Egyetem hallgatói segítettek már említett plakátoknak a tárcolásában, tehát hogy úgynevezett olyan metaadatok kerüljenek hozzá, ami megkönnyíti a visszakereshetőséget.
Említette, hogy lesz a mi helyben nézhető át, ami még szerzői jogilag még nem teljesen szabadon terjeszthető, és hát lesz, amit távolról is el lehet érni. Fölmerül laikusan a kérdés, hogyha sok mindent otthonról már lehet rendezni, akkor nem fog-e kiürülni az a szép nagy épület? Tehát, hogy fognak-e odajárni az emberek, hogy lesz-e látogatója, fizikai látogatója, most úgy értem, mert nyilván látogató az is, aki online kapcsolódik be. Van-e ilyen félelem, vagy erre van-e valamilyen válaszuk?
Hát azt kell mondjam, hogy az utóbbi időben inkább azt tapasztaljuk, hogy esetenként azzal van problémánk, ez jó probléma, tehát nem gondnak nevezném, hogy a könyvtár a befogadó képességének a határait feszegeti, ez persze elsősorban az itt tanuló egyetemistáknak köszönhető, akik nem is feltétlenül már a hagyományos könyvtári szolgáltatásokat keresik, hanem egyfajta tanulóhelyként.
Olvasó terméket használják, főként gondolom, igen.
És ezt nagyon sokan elmondják, amikor fókuszcsoportos vizsgálatokat végeztünk a témában, hogy pontosan azért jönnek ide, mert otthon az ember hajlamos az idejét, hát, hogy mondjam, elszúrni.
Igen.
És itt